Jó, hát én azt javasolnám, hogy amíg a... Először is köszönöm szépen, aki pontosan visszajött, ezt szeretném elmondani, hogy addig talán énekeljünk egyet, hát ha közben a csellengők is megérkeznek. A füzetünkben a 344-es Nagy király, fenséges úr, király, ezt az éneket énekeljük addig el, és akkor utána elkezdjük a délutánt. Jó, tehát ez az ötödik ének, vagy negyedik, mindjárt, bocsánat, megszámolom. Negyedik, köszönöm a súgást, negyedik ének. Köszöntöm azokat, akik kitartanak így délután is. Kicsit megfogyatkoztunk, de se baj, a jobbik része most jön, de hát így járt, aki hazament. Először szeretnék egy-két mondatot mondani a BHS-ről, aki ennek a csendes napnak a szervezője. A Bibliai Házasság Gondozó Szolgálat, ez tulajdonképpen Párhegyi Feri bácsi nevéhez fűződik, aki Líviával kezdte el annak idején ezt a szolgálatot. Az első és fontosabb szolgálati terület az volt, hogy tartottunk csendes heteket, ahol házaspárok mehettek el, és a házaspároknak egy héten keresztül végigvették azokat a bibliai alapokat, amikkel tulajdonképpen fölépül, amit a Bibliából tudunk a házasságról. Ezek nagyon sikeresek voltak. Volt olyan nyári időszak, hogy 7 darab ilyen hetet tartottak különböző helyeken a szolgálatnak a tagjai. Aztán tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy hála Istennek élettek a gyülekezetek, már nem kellett ilyen központilag összehívni a házaspárokat, hanem különböző gyülekezetek tartottak maguknak családi vagy házaspári csendeseteket, tehát ennek egy picit így leáldozóban volt. Utána egy képzés indult el, tehát hogyha valaki a gyülekezetben szeretett volna bibliakört vezetni, ami azzal foglalkozik, hogy családos témákkal, vagy házaspári témákkal, akkor meghirdettük a képzést, ami most is folyik, most is van erre lehetőség, majd mindjárt beszélek egy picit. És aztán egy egészen új formája is lett a bibliai házassággondozó szolgálatnak, hiszen azt láttuk, hogy terhet jelentett az embereknek az, hogy egy hétre el kellett jönni, hogy a családdal nehezen tudták megoldani, és létezik egy úgynevezett házasság újító hétvége, ami most már egy rövidebb időre korlátozódik, tehát csak péntektől szombat ebédig tart, ez is egy elég, bocsánat, vasárnap ebédig tart, tehát ez egy elég feszített tematikájú hétvége, de ezt például azért is hirdettem, mert hogy március 1-től 3-áig van egy ilyen hú hétvége Dömösön, és ha valaki úgy gondolja, hogy szeretne ilyesmiről beszélni, vagy megérintette az itteni témák, akkor ott ezt tudjuk folytatni. Egyetlen szépséghibája van, hogy ez csak házaspárok részére van, tehát kisgyerek megőrzést és egyebet nem tudunk vállalni, de ez is a cél, hogy a házaspár együtt legyen, beszélgessen, egy picit egymás felé forduljon, egymással foglalkozzon, és hogy illeszkedjen, az intimitás elmélyüljön közöttük. Tehát ez ennek a hétvégének a lényege, úgyhogy ha valaki úgy érzi, akkor itt a végén jöjjön ide és jelentkezzen, elmondom a részleteket. Egyébként van egy családos hetünk, ahova valóban gyerekekkel együtt lehet érkezni. Ez 6. 30-ától 7. 6-áig Péli Szentkereszten a VHS-nek a honlapján ezt meg lehet találni és lehet jelentkezni, tehát hogy lehet folytatni, hogy együtt legyünk és a házasságról beszélgessünk. Amit még mindenképpen el szeretnék mondani, hogy azt akartam elmondani, hogy lesz egy vers, de közben rájöttem, hogy ez nem lesz. Úgyhogy csak nem tudtam, hogy vágjam ki magam ebből a helyzetből. Tehát most az a nem létező vers nem lesz, ami nincs, mert egyszerűen ez bennmaradt véletlenül ebbe a szövegbe. És azt szeretném kérni, hogy akkor belekapunk a délutáni programba, és Enreiter Ádám és felesége Gyöngyi fognak egy bizonyságtételt tenni. Kicsit úgy éreztük délelőtt, hogy hosszú volt az előadás, ezért senki ne lepődjön meg, hogy fél távnál majd éneklünk egyet. Ezt csak azért mondom előre, hogy valaki rájön erre a füzetre, ez legyen kéznél, mert elő kell venni, és majd amikor az Ádámék úgy döntenek, hogy már lankadnak a tekintetek ebéd után, akkor egy ilyen frissítő énekkel fogunk tovább menni, jó? Úgyhogy át is adom a szót nekik.
Viktor nem mondta a címét, hogy milyen címet kaptunk. Ez pedig valószínűleg itt mindenki tudja, olvasta, hogy szeretet és szerelem a házasságban. És azt hiszem, hogy sokan várakozással jöttünk, mi is várakozással jöttünk, hogy itt mi fog elhangozni erről. És azt hiszem, hogy mindnyájan részesültünk az elmúlt héten ebből a vörös és rózsaszín ködből, a sokféle virágból, bombomból, szívecskéből. És azt hiszem, hogy mindnyájunk szívébe ott van ez a vágy, hogy szeressük, hogy tudjuk szeretni a másikat, hogy természetesen felém irányuljon ez a szeretet, és hogy legyen ez a szerelem, legyen lobogás. És azt jutatta az eszünkbe Isten a szívünkről, amit a Biblia legelején olvasunk, a 6. rész, az 1 Mózes 6. rész 5. versében, hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. És annyira jó lenne, hogyha erre az állapotra lenne valami megoldás, valami gyógyszer, valami vitamin, amit elmegyünk most szépen, mindenki föláll, megyünk a patikába, megvesszük, bevesszük és kész. És rendben vagyunk, és megy a szeretet és a szerelem. És az a lehangoló, hogy nincs ilyen könnyű megoldás. És tényleg nagyon nehéz uralni a családot, uralni a háztartást, hogy minden rendbe menjen, és tisztaság legyen, és minden el legyen mosogatva, és bevásároljunk, és legyen, aki kicseréli a pelust, és öltözteti a gyerekeket. És a kapcsolatunkban is nagyon nehéz gyakorolni a megbocsátást, nem haragtartónak lenni, a bántásokat nem visszaadni a másiknak, nem kerülő utakat keresni, nem máshonnan megszerezni a szeretetet, a figyelmet. És tényleg, ahogy otthon a mosatlan, a szemét, a lémlom, a kosz összegyűlik, úgy bennünk a harag, a sértettség, a fájdalmak is ugyanúgy gyűlnek, és azt hiszem, én is megéltem, és valószínűleg itt is sokan közülünk, hogy ezekkel a nehézségekkel szemben mesztelennek érzem magam, fegyvertelennek, elesettnek érzem magam. Sokszor ez jut eszembe, hogy helyrehozhatatlan hibákat hozok, hibákat vétettem, elkövettem ezeket a dolgokat, megfosztottam a másikat a szeretetemtől, sok mindentől, a jelenlétemtől, és hogy a gyerekeimmel is ezeket gyerekeimmel szemben is elkövetem azokat, amiket nem szeretnék. És tényleg arra kellett a készülés során rájönnünk, hogy nincs saját receptünk. Nincs olyan, amit mi tudnánk adni. Egy dolgot tudunk, hogy ismerjük az egyedüli jó orvost, akiről ezt olvassuk az Ézsaiás könyvében, hogy csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökké való Atya és békesség fejedelme. Ő az, aki a fiát küldte, hogy ebből az elesett állapotból, ebből a tehetetlenségünkből, a reménytelen állapotunkból kihozzon bennünket. És őróla szeretnénk most bizonyságot tenni, akiről ezt olvassuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Imádkozzunk! Hálát adunk Istenünk, hogy megszólíthatunk téged, hogy közel vagy. Köszönjük, hogy jó terved van velünk, és nem csak velünk van jó terved, hanem a házasságunkkal is, a családunkkal is, a gyermekeinkkel is. Hálát adunk, hogyha adtál mellénk társat. Hálát adunk, hogy térképként adtad elénk a te igédet. Hálát adunk, hogy világos lehet a te útmutatásod. Könyörgünk, hogy hadd tudjuk ezt megérteni, és mi is itt ketten azt kérjük, hogy hadd rólad szóljon ez a bizonyságtétel, nem magunkról. Hadd halljunk a te mentő szeretetedről, a felénk való végtelen szerelmedről. Ámen. És a János 3.16-nak, amit el is mondtam, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ennek az igének az alkalmazásával kezdenénk, hogy megismerhettük Istent, megtérhettünk. Én vallásos családban nőttem föl, ahol természetes volt az, hogy van Isten, és az Úr megadta azt, hogy konfirmálhattam itt a gyülekezetben, és az első csendes héten, amire elmehettem, teljesen új volt az az üzenet, amit hallottam, mégpedig az, hogy Krisztus meghalt a bűneimért, hogy Isten könyörült rajtam is, és helyre akarja állítani a velem való kapcsolatát. És az Úrnak hála, én azt tudtam mondani, hogy ez nekem kell. Én ebbe bele akarok lépni. Erre szükségem van.
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok. És ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Ez az Ézsaiás könyvének a 43. rész első két verse, és ezt is én a konfirmációm alkalmával kaptam, és be kell vajon, hogy semmit nem értettem belőle. Annyi, hogy ne félj, hát ez nagyon jó, mert az ember olyan ijesztő tinédzser korban, hogy mi lesz vele felnőttként. És azért az bátorítás volt, mert én is vallásos családból származom, hogy azzal az Istennel, aki az eget meg a földet teremtette, hogy az az Isten akar velem valamit kezdeni, és ez a valami, ez a megóvás. És ez azért egy jó nagy biztonságérzettel töltött el. De a fordulópontra még viszonylag sokat kellett várni. Ez nálam 2011 nyarán következett be egy nyári konferencián, ahol szerveztek egy ilyen imasátrat. Rengeteg kis szoba volt, be lehetett menni, és akkor ott különböző történetek, meg mindenféle bibliai dolgok voltak kiállítva, nagyon ötletes és kreatív módon. és már a 4.-5. szobánál nagyon fel voltam dobva, hogy ez mennyire tényleg jó, és ötletes, és életszagú. És a tékozló fiú története volt éppen egy ilyen képregényként a falon, amikor is teljes várakozással és vágyakozással léptem a következő szobába, hogy na most mi lesz. És hogy beléptem, egy olyan szoba volt, ahol bűnök voltak fölragasztva a plafonra, de rengeteg. Tehát ez körülbelül egy 3 lépés volt, és a szeretetlenség, önzés, lopás, közöny, tiszteletlenség, paráznaság körül tehát rengeteg dologot volt, és azt éreztem, hogy beteríti a fejem, a hajam, a vállam, mindenem. És azt is éreztem, hogy nem tudok kijönni a szobából, hogy még körülbelül 3 lépés kéne, és ott vagyok a következő helyen, és tudom, hogy ott is valami jó vár, de hogy egyszerűen nem tudok átjutni. És tényleg a fizikailag kezdtem rosszul lenni, úgyhogy vissza is fordultam, és kijöttem azon a 4-5 szobán, viszont tudtam, hogy át akarok jutni azon a szobán, és azt is, hogy egyedül nem fog menni. És másnap, amikor visszamentem, akkor tudtam imádkozni ahhoz az Úr Jézushoz, akit addig nem ismertem, hogy ő vigyen át azon a szobán, és jussak át, és tudjam meg, hogy mi van a bűnökön túl. És az Úr Jézus meghallgatta, és átvitt, és nagyon sok szoba után volt egy hatalmas fakereszt, és nagyon sok üres cetli ott annál a keresztnél, hogy nyugodtan írjunk föl mindent, amit ott akarunk hagyni, és beszéljünk egyszer az Úr Istennel és az Úr Jézussal igazán őszintén, és tényleg olyan, azt gondolom, hogy igazán ott imádkoztam először őszintén, és tényleg az Úristen kegyelme, hogy ott tudtam hagyni sok mindent annál a keresztnél, és a többi szobát is végig tudtam nézni, és kijönni onnan. Viszont hazajöttem a táborból, és egy kicsit meglepődtem azon, hogy akkor most hogyan kéne tovább élni. Hogy most itt vagyok, jöttem vissza az életembe, és nem tudom, hogy mit és hogyan kellene csinálni. És akkor engem már megfertőzött ez az internetes világ, és leültem a kereső elé, és akkor beírtam, hogy Budapest Évgyi Biblia Iskola, mert hogy biztos tanulni kell azt, hogy mit hogy csináljunk. És tényleg Isten nagy kegyelme volt, hogy már minden jelentkezési határidő rég lejárt, de 3 hét múlva én ott ültem a padba, és el tudtam kezdeni ezt a tanulmányt, ami tényleg az egyik leghasznosabb és legjobb tanulmány volt az életem során. És havonta egy alkalom volt, és mindig olyan volt, mint egy ilyen lelki újraélesztés, hogy tényleg mit, hogy kell a gyakorlatban megélnem abból, amit az Úristen nekem kigondolt. És a decemberi alkalmon volt egy ilyen felszólítás, hogy ne legyünk wellness keresztények. És akkor így nem is tudtam vele nagyon mit kezdeni, amit ki nem fejtette az előadó, hogy jó lenne, ha nem csak úgy járnánk templomba, hogy így meghallgatjuk, hogy mi van ott, és akkor utána hazamegyünk, és jó, hogy gondolkozunk rajta, vagy nem gondolkozunk rajta. Viszont be kellene tagozódni egy kisebb csoportba. Ott részt kellene vállalni a feladatokból, ismerkedni kéne az emberekkel, és kapcsolatokat ápolni, meg tényleg bizonyságot tenni arról az Úr Jézusról, akit megismertünk. És akkor megint vettem egy nagy levegőt, megint a kereső, refpasarét, korcsoport szerinti bontás, és akkor láttam meg, hogy az én helyem a Sámuel ifiben van, eleve elrendelten, és akkor még egy jó 3-4 heten betelt, amíg a bátorságot összeszedtem, de 2012. január 1. ifiére azért sikerült az Úristennek elhoznia, és nagyon jól éreztem itt magam. És azt is el kell még mondanom, hogy addigra azért azt megérlelte bennem Isten, hogy el tudtam olyan szinten engedni a házasság kérdését az életembe, hogyha az Úristen ad társat, akkor azért nagyon hálás vagyok, és örömmel veszem ezt, de ha nem ad, akkor a legjobb szívvel megpróbálom ezt elviselni tőle, vagy elfogadni tőle.
És én is akkor még egyedülálló voltam, és egy... hogy az első alkalomra eljött Gyöngyi, utána a legjobb barátommal beszélgettünk is, és szóba jött Gyöngyi is, és én teljes biztossággal mondtam, hogy szóba se jöhet, mert hogy ő zenész, és a szüleim zenészek, és ezért ne is gondoljunk rá. De Istennek hála egyre többször jött ifire, volt, hogy imakörre, kiskörre is eljött, és ez is csodálatos, hogy azt a dolgot, azt láttam meg először rajta, az tetszett meg rajta, azt találtam rajta szépnek, hogy szereti Jézust.
És nagyon érdekes, hogy mielőtt elkezdtünk volna magunknak rendezvút szervezni, Isten már ebbe is belenyúlt, és volt két olyan randink, amit ő szervezett. Volt egy olyan ilyen kisebb kör, amit háznál tartottunk, és én érkeztem meg elsőnek, illetve Ádám után, mert ő volt az alkalomtartó, és én már a házigazdával a kapuban találkoztam, akit visszarendeltek a munkahelyére. Úgyhogy miközben felmentem, akkor ott találtam magam Ádámmal a kettesben, illetve az Úristen a hármasba, és nagyon emlékszem, hogy nagyon zavarba voltam, és nem is értettem, hogy én most mit keresek itt vele. És a másik alkalom egy pár hónappal később volt, amikor viszont nálam volt egy ilyen alkalom, és Ádám szervezte, és akkor írta, hogy ő jön, de hogy nálam még nem jelentkezett senki, és hát nálam sem jelentkezett senki, de hát beszoktak esni az utolsó pillanatban, meg nem tudom, úgyhogy nem zavartattuk magunkat, hogy akkor majd biztos jönnek. És ez volt a második ilyen alkalom, amikor olyan két óra hosszát imádkoztunk együtt, aztán körülbelül két óra hosszát beszélgettünk együtt, és igen, így jutottunk el a nyár végére, amikor is meg gyülekezeti csendes hét volt Sátorajúhelyen, és igazából bennem ott fogalmazódott meg először, hogy nekem ez a fiú tetszik, és nagyon tetszik, és szeretnék vele kapcsolatot létesíteni, vagy egyáltalán ismerkedni vele, és ezt tudtam Istennel évinni. És nagyon érdekes volt, mert másnap reggel mentem ki a szobánkból, és ott volt egy pingpongasztal, és hevert rajta egy biblia. És rá volt hímezve a 2 Mózes 14:14, és akkor gyorsan visszaszaladtam a szobába a bibliát elő, és az az ige volt az, azt kérdeztem az Úristentől, hogy nekem kellett tennem valamit azért, hogy Ádámmal lehessek, vagy ez az egész, hogy legyen, vagy szerinte való-e, vagy nem. És akkor az volt az ige, hogy az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. És hát akkor igyekeztem minél vesztegebbül megmaradni magamban, és várni arra, hogy az Úristen harca az végbe menjen.
És bennem is Isten munkálkodott. Onnantól kezdve gyakorlatilag ugyanott voltunk, onnantól kezdve velem naponta igéken keresztül beszélt Isten, és két hét alatt az ő igéje által meggyőzött arról, hogy ő lesz a társam. Még semmi együttjárás nem volt, még semmit nem beszélgettünk erről Gyöngyivel, de Isten meggyőzött. Természetesen ez nem recept, tehát akinek nem ilyen meggyőző érveket adott a kezébe Isten, az ne gondolja azt, hogy a házassága reménytelen, és velem, és nagyon hálás vagyok Istennek, hogy velem így tett. És aztán, mikor a két gyülekezeti hét után jött haza Gyöngyi, mert gyerekvigyázni is ott maradt, akkor volt talán az első ilyen szándékolt lépésem, hogy kimentem Gyöngyi elé a Keletibe, és hazakísértem. De aztán sokáig nem tudtunk találkozni, mert Gyöngyi is ment táborokba, nekem is munka miatt utaznom kellett. És az első szeptemberi ifi után tudtunk leülni és beszélgetni arról, hogy mi van bennünk, és ebben is csak azt láttuk, hogy nem ketten vagyunk, hanem hárman kezdtünk el ott beszélgetni, hogy imádsággal tudtuk elkezdeni a kapcsolatunkat, és ami mind a mai napig ható dolog, hogy megbocsátva, egymásnak megbocsátva tudtuk elkezdeni ezt az együttjárást, hogy amire a múltunkból Isten bocsánatot adott, arra én is bocsánatot adok a másiknak, mert nem tehetek mást. Ha az Úr megbocsátott nekem, akkor én nem tehetem meg, hogy nem bocsátok meg a másiknak.
Most egy levélből szeretnék felolvasni egy részletet, amit még szeptemberben írtam Ádámnak. Leginkább arról írnék, amit szinte elhinni sem merek, hogy Isten tényleg egymásnak akar adni minket. Elképesztő ötlet, mármint a második legfrenetikusabb, amit tőle hallottam. Ha lehetek igazán őszinte, félek ráállni. Tényleg el lehet ezt hinni már most? Persze elég buta a kérdés, mert amikor már a gratulációkat fogadjuk a templomnál, az nem hit, hanem valóság. Hinni most lehet, megélni meg akkor, ha megadatik. Minden esetre bízom az Isten szeretetében most, és hiszem, hogy megadatik a mindenkor is. De nehéz. Borzasztóan nehéz az, hogy megmaradjak azon, hogy vagy, hogy ez még nem biztos, mert valami azt sugja, hogy ez lenne a helyes. De igazából nem tudom, hogy ez milyen forrásból jön, és én már csak a fentiből szeretnék meríteni. Jó lenne Istentől szemtől szemben beszélgetni, Istennel szemtől szemben beszélgetni. Ilyenkor mindig eszembe jut a szentsége is, meg az igazságossága, és hogy Jézus nélkül nem kerülhetnénk a szeme elé. Így viszont beleugorhatok a nyakába, és megölel engem. Meg is kérdezhetem, hogy lehetek-e veled, maradhatok-e veled, és megkérhetem, hogy segítsen a gyerekeinknek nevet választani, na meg a várandóság alatt a szülésnél, a hétköznapokban, hát meg az ünnepeken. Elég jó, hogy ezt előre megígérte, mármint, hogy mindig velünk lesz. Igen, valahogy mindig odajuk adok ki, hogy az ő részéről biztos az egész, az élet. Ami bizonytalan, azok mi vagyunk. De ha megmaradunk az ő közelében és szeretetében, és az ő bizonyosságából és biztosságából táplálkozunk nap, mint nap, akkor egyre inkább hasonlulhatunk hozzá, és mi is bizonyosságot nyerhetünk, az ő bizonyosságát. Lehet, hogy ezért kell együtt járni, nekünk hármasban, az esküvő előtt, meg igazából azután is. Már ráléptünk egy útra, Isten kegyelméből, ő felé haladhatunk nap, mint nap.
Én fölírtam magamnak, hogy ez volt aznap írta, amikor 12 napja jártunk. Azt hiszem, hogy Isten az ő nagy szeretetével kibélelte ezt az időszakot is. És novemberben valahogy úgy egyre jobban Isten rám helyezte annak a súlyát, hogy nincs mire várni, hogy megértettük, hogy ő egymásnak készített bennünket Isten, akkor meg kell házasodni. És csak arra tudtam gondolni, hogy hát azért jó lenne valami külső megerősítés, hogy nem vagyok egy földön kívüli, aki két havi együttjárás után már házasodásra gondol, és hát eszembe jutott, hogy hát nekem van egy jó barátom, és vele fogok éppen találkozni, és ő biztos, neki biztos jó válasza lesz. Ez Pálhegyi Feri bácsi volt, és éppen ment az ő szokásos előadás sorozata a Rádaiba, és éppen tudtam, hogy nekem mindenképp azon a hétfőn el kell hozzá menni. És elindultam otthonról, és az első sarokig jutottam el, amikor Isten az eszembe jutott egy igét, amiről nyáron beszélt velem. És ez a zsidókhoz írt levélben a 10. rész 38. verse volt, ami így hangzik: az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. Elég kemény volt, elég egyértelmű volt, hogy Isten azt mondja, hogy itt ez az út van, menjetek tovább. És természetesen azért oda mentem Feri bácsihoz, hogy ufó vagyok-e, hogy ilyenre gondolok, hogy egyből el is akarom venni Gyöngyit, és nagyon bölcsen két kérdést helyezett a szívemre, hogy van-e köztetek testi vonzalom, illetve hogy tudjatok arról, hogy most rózsaszín szemüveg van rajtatok, de ez a szemüveg idővel beszürkülhet. És jó szívvel mondtuk azt, hogy természetesen van testi vonzalom, és persze tudjuk mi azt a rózsaszín szemüveget, aztán majd valahogy lesz. És aznap este elmentem Gyöngyihez, és megkértem a kezét, úgyhogy december 29-én hozzám jönnél-e, és vállalnád-e a gyermekeket, akiket Isten ad nekünk. És az Úrnak hála, Gyöngyi erre igent mondott.
És azért voltak nagyon emberi gondolataim, és azt el kell mondani. Tehát nem először került szóba a házasság így ezen a lánykérésen, hanem már előtte beszélgettünk róla, mert hogy én pedagógus vagyok, és nincs nagyon szabadság, és akkor most várjunk nyárig, vagy akkor a tavaszi szünet, téli szünet, mi hogy legyen. És az is benne volt, hogy a bátyámék májusra tervezték a saját esküvőjüket, és nem akartunk így az ő környékükre menni, hogy az hagy legyen az ő ünnepük. És már szóba került ez a december 29, de első körben csak úgy, hogy lesz egy nap, amit együtt töltünk, mert hogy mindenkinek sok a dolga, és 1-2 óra hosszára tudunk találkozni, és hogy milyen jó lenne egy egész nap. A másik meg, hogy én a barátnőimmel még csak arról beszélgettem, hogy merek-e eljegyződni így december környékén, vagy hogy ilyen korai kapcsolatban. És nagyon érdekes volt, hogy az Úristen elkészítette bennem, hogy mire Ádám ezt így elkészítette. Egyrészt nem is volt nagyon kibúvó, mert dátumostól kért meg, másrészt meg tényleg szerettem volna a felesége lenni, és akkor ilyen teljesen jó szívvel tudtam rá igent mondani. Afelől még voltak kétségeim, hogy 6 hét alatt lehet-e esküvőt szervezni, de az Úristen tényleg ezt is nagyon megáldotta, és azt is meg kell mondjam, hogy B variáció nem volt, de mivel az A résznek a végére értünk, másnap az esküvő következett, és tényleg az egyik legboldogabb napunk volt, és a legjobban sikerült napunk volt. A meghívónkra 2 igét kaptunk, az egyik a Máté 6.33. Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Aki az ő tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ez pedig a Róma 8.32. És Isten ezzel a 2 igével egy nagyon jó alapot, és egy nagyon jó sorrendiséget, egy rendet állított föl a kapcsolatunkba, amiben igazából évente beleütközünk, mert úgy szoktuk a házassági évfordulónkat ünnepelni, hogy meghallgatjuk az Isten tiszteletet, mert hála Istennek megkaptuk hangfelvételen. És tényleg minden évben találunk olyat, amikor ezt nem sikerül megvalósítani, hogy Isten, mi ketten, és utána minden más. És Isten viszont nem hagy, és nem hagyott minket cserben, hanem mindig ezzel a megelőző szeretettel, amit Jézusban is megmutatott, ezzel vesz körül. Ezt éreztük abban is, amikor egy házas hétre eljuthattunk 1,5 éves házasként, és először szörnyűködtünk ott első este, hogy micsoda problémák vannak. Persze a többiek is furán néztek ránk, hogy mit keresünk ott 1,5 éves házasként, hogy nálunk is van valami extra nagy gáz, vagy miért vagyunk itt. De tényleg nagyon jó volt, hogy hírből egy csomó mindent megismerhettünk, amikor nálunk felütötte a fejét, akkor már tudtuk, hogy kéne ehhez viszonyulni, vagy hogy ebből van kiút, vagy hogy kéne ehhez állni. Én 3 dologra emlékszem, ami ott nagyon megfogott. Az egyik az, hogy a szeretetemet úgy is kifejezhetem a másik felé, nem csak a szavakkal és minden kedveskedéssel, főzéssel, tisztasággal, stb., hanem hogy a kapcsolatot többre értékelem, mint például egy koszoszoknit. Tehát ha találok mondjuk az ágy mellett egy koszoszoknit, akkor nem biztos, hogy mindig bele kell kötni a másik, hogy az miért volt ott, miért nem tudott kivinni, hanem lehet, hogy az a lehajolás és az a 2-5 méter séta, ami a szennyes kosárig van, az lehet, hogy csöndben el lehet végezni, ezzel is szeretve a másikat. Aztán amikor a másik önzése az nagyon felháborít és bosszant és kiakaszt, akkor általában csak arról van szó, hogy a saját önzésemnek nincs elég tér. És amikor erre úgy az ember rádöbben, hogy mennyire önző tud lenni, és ezt meg tudja bánni, az egy nagyon nagy csoda és megújulás tud lenni egy kapcsolatban. És hogy meg kell tanulnom kérni. Kérni Ádámtól is dolgokat, hogy légy szíves, vidd ki a szemetet, vagy mosogassál. Nem úgy, hogy már megint nem csináltad meg, és nem látod, hogy koszos a szőnyeg, hanem mindenféle indulat és rossz szájíz nélkül tényleg segíteni neki abba, meg a házasságunknak, hogy működőképes legyen a hétköznapokban is, az otthonban is. Az első nagyobb nehézségünk az volt, hogy az első várandóságom az a 6. héten megszakadt, és nem, ugye ez egy nagyon korai időszak, tehát nem egy olyan nagyon vészes dolog, viszont egyszerűen nem értettük, hogy az Isten, aki azt mondja, hogy mindent nekünk fogadni a fiában, az most mit csinál? Tehát Isten biztos, hogy tudja, hogy mit akar, és akkor most vagy akar adni, vagy nem akar adni, de nincs, hogy akar adni, és közben mégse ad. És Isten nagy kegyelme volt az, hogy rá tudtunk arra, hogy Isten igenis tudja, hogy mit akar. És nem tudjuk, hogy miért volt ez, de hogy Isten nem téved, és hogy van célja biztosan. És nagyon megdöbbentő volt úgy megtapasztalni Isten kegyelmét, hogy a következő bő 3 évben 3 gyermekünk született.
Most tartsunk egy kis szusszanásnyi szünetet. Szerintem álljunk fel nyugodtan, most így az ebéd után a pocakunkba egy kicsit mozduljon meg az ebéd, és kérjük a Zsuzsit, hogy énekeljünk egyet, meg a Gyurit is, hogyha ki tudja vetíteni, köszönjük. Örvendjetek, mert Isten úgy szeret. És itt kezdtek el érkezni a gyermekek, ők most hárman vannak, az Úrnak hála. És amit én a magam részéről átéltem, az egy teljes átalakulás volt. Én is elkezdtem azt a bibliai iskolát, amit Gyöngyi említett, és amikor az első gyermekünket hazavittük, na aznap voltam utoljára ott. Itt a gyülekezetben részt vettem a bibliakörbe, való szolgálatokba, az imakörbe, és mikor a második gyermekünk megérkezett, nagyjából akkor tettem le ezeket is, ezt a szolgálatot. A kórusban is együtt szolgáltunk Gyöngyivel, és ott is azt éltem meg, hogy rendszeresen, amikor érkeznek a gyermekek, akkor biztos, hogy egy fél-egy évre nem tudok menni a kórusba, mert hát máshol van rám szükség. És itt is részt veszek a gyülekezet vezetésében, és ezt is nagy áldásként értem meg Istentől, meg ajándékként, fontos feladatként, felelősségként, és abban is azt éreztem meg, hogy nem tudom ugyanazt a lendületet, ugyanazt az erőt odaadni, mert vannak a gyerekek. És tényleg, ami Istennel kapcsolatos, és ami a gyülekezeti életemet, az életemnek ezt a részét meghatározta, így szépen soronként mindegyik eltűnt. És aztán, amit meg Gyöngyivel kapcsolatban megéltem, hogy ő is megváltozik. Egyrészt testileg is megváltozik, másrészt a kapcsolatunk is megváltozik, de inkább úgy mondanám, hogy zavarok vannak. És megéli az ember ezeket a szituációkat, hogy most ezt a megjegyzést miért kaptam? Hogy most én miért vagyok rossz? Most miért mond olyanokat, miért sértődik meg olyanokon, amiken különben meg nem szokott megsértődni? És valóban átéltem ezt, hogy igen, ő valakivel nagyon közeli kapcsolatban van, mert ő ott van belül, én viszont kiszorulok ebből a körből, és valami más lesz neki fontos, más is fontos lesz neki. És aztán ezt meg kellett élni háromszor is, hogy Gyöngyi várandós lesz, és készülünk erre a születésre, aztán pedig következik egy olyan időszak, amikor meg szoptat Gyöngyi, és továbbra is az a szoros közelség megvan a kisgyermekkel. És így utólag, mikor mondják nekem, hogy erről vannak kutatások, hogy igen, ez a házassági kapcsolat a gyermek születése után, hát gyakorlatilag egy évre megterhelődik azzal, hogy bizony a feleség szoros, nagyon szoros kapcsolatban van az újszülöttel, és ez az egy év, ez áll, hogy annyi időre elveszti az ember a házastársát. És tényleg azt a fajta örömteli barátságot, együttléteket, amiket megéltünk az együttjárásba és a házasságunk elején, hogy este mindig sokat beszélgetünk, és közösen olvasunk igét, és közösen olvasunk könyveket, ez átalakult, hogy közösen toljuk a babakocsit, és közösen etetünk, és közösen fürdetünk, vagy már nem is közösen fürdetünk, mert az már most már az én feladatom legyen, és altatunk, és a pelenkacsere, és ott találtam magam, hogy igen, Gyöngyi este altatja a gyerekeket, és sokszor velük együtt ott alszik, én meg vagyok a nappaliba, és a számítógéppel ott valahogy eltöltöm az időt, aztán alszunk, és kezdődik a következő nap. És ebben a szituációban egyszer csak észrevettem, hogy hű, de sok mindent lehet csinálni a munkahelyemen. És hogy mennyire szeretik azt, hogy én ott még több dolgot elvégzek, és hogy örülnek, és szeretik azt, ahogy dolgozom, és meg vannak vele elégedve, és hogy persze ez egy jó érzés, hogy van egy jó visszajelzés, akkor maradjunk ott tovább nyugodtan, mert hát ott szükség van ránk. És az egyik este Gyöngyi hangjába éreztem, szerint, mintha ezt már könnyek között mondta volna nekem, hogy Ádám, te cserbehagytál engem. És ez pokolian rosszul esett. Hogy mi itt a megoldás? Előjött ez a félelem bennem, hogy akkor most lehet, hogy elindulunk egy olyan úton, hogy én elvesztem Gyöngyit, hogy teljesen kétségbe voltam esve. És így utólag visszatekintve úgy gondolom, hogy ez egyfajta, ez Istentől volt, ez az ő Istennek a kegyelme volt, hogy Gyöngyi ezt elmondta, és annyira jó volt, hogy végül is Istent kértük, hogy ő segítsen. És mert hogy itt nem az volt a válasz, hogy akkor valamelyikünket le kell cserélni, hanem ebben az esetben valamit a munkahelyjel kellett kezdeni. És nekem vállalnom kellett a főnököm előtt, hogy valami itt nagyon nem jó. És elmondtam neki, hogy én azt érzem, hogy én megcsalom a munkahelyemmel a feleségemet, meg a gyerekeimet. És viszonylag gyorsan kiderült, hogy én nem fogok ott kapni segítséget, nem lesz nekem helyettesem. Nagyon speciális is a munkám, tehát az országban 5-en vagyunk nagyjából, akik ehhez értünk, tehát nem volt az lehetőség, hogy most átmegyek egy másik céghez, és ugyanezt fogom csinálni, mert szó se volt róla, hogy a jó barátomat valahogy kigolyozzam egy másik intézetből. Úgyhogy elkezdtünk azon gondolkozni, hogy hol tudnám a hivatásomat folytatni, és egyikünk se olyan, aki az első szóra megy külföldre dolgozni, föl sem merült az egyetemi éveink alatt, hogy akár tanulni, csak kimenjünk egy fél évre, egy évre, de ahogy beszélgettünk, gondolkoztunk, tényleg ráálltunk arra az útra, hogy jó, nincsen más lehetőség, hanem hogy 1000-2000-3000 kilométerre arrébb költözni, mint ahol a szeretteink, a gyülekezetünk, a családunk van. És az Úr, hála az Úrnak, ő ezt lezárta, ezt az utat, és majdnem egy évbe telt, mire kiderült, hogy Istennek volt terve. Ő már akkor tudta, hogy én itthon dolgozhatom, és ugyanezen a területen maradhatok, és nem kell senkit kigolyóznom, aki ugyanezzel foglalkozik, és egy maximálisan családbarát és rugalmas helyre kerülhettem, és Gyöngyi meg tudott bocsátani nekem, és így Isten szeretetét is közvetítette felém, és annyira jó, hogy akkor nem volt ez kellemes, de így maximálisan megértettük ezt a sorrendet, hogy már pedig az Istennel való kapcsolat az első, a társammal való kapcsolat az utána következő, aztán a gyerekeim következnek, és utána minden más, ahol a munkának is ott a helye. És az is csodálatos volt, hogy tényleg egyetértésben egyekként tudtuk azt mondani, hogy ez az út, együtt tudtunk imádkozni ezért, együtt tudtuk a döntést meghozni, akár arról, hogy külföldre megyünk, és arról is együtt tudtunk dönteni, hogy már pedig, ha év végéig nem történik semmi, akkor ezen a helyen fölállunk. Ha nincs is semmi lehetőségem, akkor is fölállok, mert ez így nem mehet tovább.
Egy picit visszaugranék arra a részre, amikor a gyerekeink érkeznek, hogy azt én hogy éltem meg. Azért nagyon hálásak voltunk, és tényleg Isten kegyelméből ajándéknak tudtuk tekinteni őket, mindegyiküket. És kaptunk még egy picivel nagyobb lakást is, egy kertvárosi részen, tehát nagyon tényleg sok örömünk is volt azokban a sétákban, amikről Ádám mesélt, és néha még beszélgetni is tudtunk, amikor még a gyerekeink nem beszéltek, csak sírtak, akkor még mi is szóhoz jutottunk. És azért ennek volt nagyon sok szép oldala, viszont volt egy nagyon bizonytalan része is, hogy tényleg jól csináljuk, tényleg így kell csinálni, jó szülők vagyunk, mit rontunk el. És egy olyan oldala is volt, hogy borzasztó fáradt voltam. Tehát én szoptattam a gyerekeket, 3 óránként keltek, éjszaka is. Ugye, ha valaki 3 óránként eszik, akkor közben mire elringatom, hogy elaludjon, ha épp a szobiban nem aludt bele, akkor még én elalszom, aztán megint felkelek. És emiatt nagyon sokszor éreztem azt, hogy amikor Ádám úgy közeledett volna felém, hogy akkor most mi legyünk egy kicsit együtt, akkor az volt bennem, hogy nem tudok rajtam, nincs még egy bőr, már nem tudsz mit lehúzni, nincs energiám, semmim nincs, aludni akarok. És tényleg többször volt, hogy a gyerekek ágyából átfeküdtem a mi ágyunkba, és aludtam tovább. És amikor én mondtam Ádámnak, hogy cserben hagyott, ez egy, ahogy én emlékszem, egy baráti házaspár jött hozzánk, és megbeszéltük, hogy 5 körül jöhetnek. 2 hónapos volt a második gyerekünk, és 5 óra hosszát voltak nálunk, mert annyival később ért az Ádám a munkahelyéről. És azért ott mindenkit szórakoztatni, a másfél éves gyereket, a 2 hónaposat, meg még a vendégeket, meg még nem kiakadni, ott az teljesen reménytelen helyzet volt. Viszont rájöttünk jóval utána, hogy igazából nem csak ő hagyott cserben engem, hanem én is cserben hagytam őt. Pont azzal, hogy nem maradt szabad kapacitásom rá, és nem is kerestem erre a szabad kapacitásra neki helyet az időbe, a szeretetembe, a kommunikációmba. És tényleg hatalmas kegyelem, hogy ezt az első segélykiáltást itt ennyire nagyon meghallotta Ádám, és nem csak Ádám hallotta meg, hanem az Úristen is, és megint egyetértésben elé tudtunk állni, és rá tudtunk jönni arra, hogy Isten megmutatta nekünk, hogy rendben van, hogy a munka az átok alatt van. És azt mondja az Úristen, hogy fáradtsággal éve előle. De nem mondja azt, hogy bele kell pusztulni. Tehát, hogy akkor biztos, hogy valami ott nem az Úristen szerint van. És ugyanígy a gyereknevelés is nehézség és fáradtság, de nekem se kell bele pusztulni, hanem hogyha az Úristennel többet tudunk lenni, és egymással, és a jó sorrendet, amit ő már a házasságunk előtt megadott nekünk, hogy merre kéne menni, ha ahhoz jobban tudunk ragaszkodni, akkor meg tudnak oldódni ezek a gondok is, vagy megpróbáltatások, és tényleg jó 10 hónap volt, mire itt tálcán megkaptuk a lehetőséget, de azt a 10 hónapot azt végig kellett járni. És ekkor azért már többet tudtunk egymásra is figyelni, született egy új szó a szótárunkban, ez pedig a randi pillanat, ebből is randi pillanat, hogy milyen hosszú ideig tart, de már tudtunk egymásra figyelni, úgyis, ha a gyerekek ott voltak, és nem csak anya-apaként funkcionálni, hanem akár egy szeretleket, akár egy ölelést, gyorsan két edény mosogatás közben, vagy már miközben tényleg egymásra figyelni, és kicsit házas párként is működni. És nagyon hálásak vagyunk, mert nagyon-nagyon sok segítségünk van a szüleink révén, aki ugye a gyerekeinek a nagyszülője. Anyósom, apósom, anyukám rengeteget segítenek, most is ők vannak a gyerekekkel, és nem csak most, hanem heti rendszerességgel, mindenkinek van 1 vagy 2 napja, és jönnek, és ott vannak. És még amikor a 3. gyermekünk megszületett, akkor az ifi, vagyis ugye a gyülekezetből is volt egy ifis lány, aki felajánlotta, hogy ő átjön egy kicsit segíteni, és tényleg mindig mindenkinek volt valami feladat, és így viszont tényleg maradt egymásra is idő és energia, és azért is hálás vagyok, mert van egy babamama kör a gyülekezetbe, és hogy ott nagyon sokszor megerősítettek minket abba, hogy merjük elfogadni, mert nagyon sokszor az ember azt mondja, hogy nem arra szültem, hogy most más nevelje fel, vagy most miért terheljem vele, de hogy a másiknak is jó, ha még nyugdíjasként mondjuk van valami célja, és hogy ott lehet a saját unokáival. És pont, hogy a sok segítség megjött, ezért újra elmehettünk csendes hétre, megint a BHS hetén voltunk, és ott, ami így nagyon-nagyon hangsúlyos volt nekem, hogy a konfliktusainkban lássunk túl egymáson. Hogy az már egy eleve nagyon rossz helyzet, hogyha a másikat látjuk a csatatér túloldalán, vagy a harcmezőnek a túloldalán, mert az a másik a szövetségesünk, akivel azonos térfélen állunk, és aki velünk szembe áll, az a sátán. És ezt nagyon jól tudja mozgatni, hogy ne ezt lássuk, pedig a valóság az ez. És ez nagyon sok mindenben segített nekünk. A másik pedig, hogy engedjem vezetni azt a férfit, akinek az Úristen is ezt adta feladatul. És hiába kérem, vagy követelem rajta, hogy vezessen, ha ott ülök a kormány mögött, és vagy nem engedem el a zászlót, mert akkor nem fogja tudni átvenni és elindítani. Ugyanakkor a férfinak meg tényleg kezébe kell venni a gyeplőt, és előre kell menni. És tényleg nagyon hálásak vagyunk azért az új munkahelyére, ami tényleg maximálisan megérti azt, hogy sokan vagyunk, és sokszor szükségünk van Ádámra. Viszont évente egy olyan 4-szer-5-ször van szakmai útja. Ami úgy nagyon rosszul hangzott első körben, és első pár alkalommal tényleg úgy nagyon meg is sínlettük, de hála Istennek ez olyan két-három napig tart, és rájöttünk, hogy ennek van egy nagyon jó oldala is, mégpedig az, hogy abból az állóvízből, vagy megszokásból, hogy mindig együtt vagyunk, és megszokjuk azt, hogy a másik segít, hogy ott van, hogy akkor ebből kimozdít, és nincs ott a másik. És nem tudom neki elmondani. Nem, tényleg segíteni se tud, meg hogy a kapcsolat, ami most újra működik, az most megint egy kicsit megbillen, de ez a 2-3 nap, ez nagyon jól mondta, meg helyreáll, és hogy lehet ennek örülni, hogy megint ott van, és megint tudunk beszélni, és hogy sokkal jobban tudjuk értékelni az együtt töltött időt ettől a pár úttól, amikor viszont az egymás hiányát kell elviselnünk. És még egy dolgot szeretnék csak, hogy most a legkisebb gyermekünk is 1,5 éves lesz a napokban, és tényleg hálásak vagyunk, mert nála már azt gondolom, hogy sokkal biztosabban, vagy biztonságosabban is kezeltük a dolgokat, és nyilván lazábbak is voltunk, és több idő maradt egymásra, sőt, most már nem csak egymás, hanem a gyülekezetre is több idő van, és újra tudunk járni ifibe, ami hála Istennek, vagy kör lett már, és átalakulóban van, és gyerekvigyázás van, és tényleg tudunk igei alkalmakon részt venni rendszeresen, a kórusba visszamehettem, sőt, kórus hétvégén voltunk 2 hete, és ez mindig egy olyan hatalmas öröm és élmény és áldás, amit átélhetünk, és ott kaptuk ezt az igét a Jeremiás 7:23-ból. Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen.
És én is úgy fogalmaztam meg magamba, hogy Isten már az év eleje óta készített erre az alkalomra, hogy itt ki kell állnunk, mert tényleg túl lehetünk a harmadik rázós egy évben, ami a szülés után van, hogy tényleg most már nem velünk alszik a legkisebb a hálószobába, hogy most már az altatás is rendeződik, és el tudunk menni 1-2 éjszakára, és sokszor van az, egyre többször van az, hogy este 8:30-kor ülünk a kanapén egymás mellett, és csend van a lakásban, és tudunk beszélgetni, és randizgatni. Mert tényleg ezt éljük meg, hogy nem, nincs saját szeretetünk, hanem mi is kapjuk ezt a szeretetet és szerelmet, és tényleg csak úgy működik az, hogy tudjak popsit törölni, és kakit pucolni, és pisis ágyat éjjel közepén áthúzni, meg a hisztiző gyereket kicsiklandozni az ágyból, és kedvet csinálni neki, hogy nagyjából bele tudjam húzni végre az overallba, és el tudjunk indulni az óvodába. Ezek mind idegörlő dolgok, de mégis Isten tud adni ehhez erőt, mert magamtól ezt nem csinálnám meg. És tényleg ad szeretetet Isten, hogy a megváltozott feleségemet, őt is tudjam szeretni, hogy ragaszkodni akarjak hozzá, hogy tudjam őt bíztatni, hogy tényleg Isten ad erőt ahhoz, hogy újabb csúcsokat is meg tudjunk mászni, és nekifussunk egy konyhabútor cserének, vagy felújításnak, vagy esetleg építkezésnek. És annyira jó, hogy Isten az ő szeretetéből figyelmeztet is. Tehát számomra az elmúlt nyáron, a csendes héten az, hogy az egyik első nap föl lett téve nekünk, mint párnak, vagy nem is nekem, mint férnek, föl lett téve egy olyan kérdés, hogy a másiknak mi a kedvenc étele és itala, és el kellett gondolkoznom, hogy lövésem sincs, vagy van valami kósza gondolatom, hogy tényleg erre figyelmeztetett Isten, hogy teremteni kell időt, teremteni kell alkalmat arra, hogy a másikkal legyek, hogy együtt keressük Isten akaratát, és amit azt hiszem, hogy én sokszor elfelejtek, hogy keresni a másik valós szükségleteit, és keresni a módját, hogy azt be is tudjam tölteni. És tényleg tudjuk, hogy kire támaszkodhatunk. Istenre, aki ismer engem, és ismeri Gyöngyit, kezdettől fogva, és értünk az ő fiát elküldte, és ez az Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, nem fog megváltozni, nem fogja visszavonni az ő ígéreteit, nem fogja visszatartani tőlem az ő szeretetét, és mindig az ő kegyelmével fordul felém, és tényleg minden helyzetben velünk van, és mindig ezt mondjuk el az imádságainkba, hogy valóban te veled bevehetetlen vár a mi életünk, és meg fog őrizni. Tudjuk, hogy lesznek támadások, sőt, vannak támadások, tudjuk, hogy lesznek próbák, sőt, vannak próbák, és benne vagyunk, de meg fog őrizni. És megint az egyik esküvői igénket szeretném már csak elénk hozni még egyszer, a Máté 6.33-at, hogy keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. És ebbe a ráadásba benne van az, hogy megadja a szeretetet is kettőtök között, meg a gyerekek felé, meg megadja a szerelmet is kettőtök közé. Neki van erre, raktáron van. Ha nincs, akkor kérjetek. És tényleg milyen szövegkörnyezetben, hol is olvassuk ezt? Hát pont előtte azt olvassuk a 31. versbe, ahol arról beszél, hogy aggódva kérdezzük, hogy mit tegyünk, mit igyunk, mit vegyünk magunkra. Arról beszél, hogy milyen szükségleteink van, milyen szükségleteink vannak. És a következő versben mit olvasok? Hogy a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Isten tisztában van arra azzal, hogy mire van szükségünk. Tisztában van arra, hogy vágyunk erre a szeretetteljes kapcsolatra. És itt adja készen a jó sorrenddel együtt, hogy keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. És nem csak a szeretetet és a szerelmet adja meg, hanem sokkal többet itt mit olvasunk? Mindent. Ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Kívánom és kívánjuk nektek azt, hogy ti is keressétek először Isten országát és igazságát, és tapasztaljátok meg ti is ezt a ráadást, ezt a mindent. Egy imádsággal zárjuk ezt le. Mennyei édesatyánk, hálát adunk azért, hogy közünk lehet hozzád. Hálát adunk, Istenünk, hogy Jézus Krisztusért visszafogadtál a te szövetségedbe, és nagyon közel lehetünk hozzád. Hálát adunk a te hűségedért. Hálát adunk, hogy a te hűséged az nem olyan, mint a miénk. A tiéd tökéletes. És köszönjük, hogy te adod a te bocsánatodat mi nekünk. Megvalljuk, hogy sokszor ez nem ilyen egyszerű, nem tűnik ilyen egyszerűnek, hogy sokszor keserűek és haragosok vagyunk, és talán ki is menekülnénk a helyzetből, a kapcsolatból, mindenből, és hogy olyan sokszor elcsüggedünk, és reménytelenek vagyunk, és úgy érezzük, hogy kiszállnánk. Urunk, köszönjük, hogy ezek a gondolatok nem tőled jönnek, nem te tőled vannak. Könyörgünk, Urunk, hogy segíts a mi hitetlenségünkön. Állíts helyre bennünket. Mutasd meg nekünk a te kegyelmedet és a te hatalmadat. Könyörgünk, hogy te segíts, hogy rád bízzuk a mi életünket, a mi házasságunkat, a mi családunkat. Te segíts, Urunk, keresni a te országodat és a te igazságodat. Te állíts be bennünket a te seregedbe, a te harcodba, a te munkádba. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.
Hát nem könnyű ilyenkor megszólalni. Úgyhogy énekeljünk. Egymásnak terhét, ha hordozzátok. Részemről azt tudom mondani, hogy nagyon szépen köszönöm ezt az őszinte bizonyságtételt. Először az jutott eszembe, hogy öröm a gyerek, aztán meghallgattuk, hogy azért vannak ennek nehézségei, és vannak ennek terhei is. Igazából az lenne most a feladatunk, hogy vagy kis csoportban kezdünk beszélgetni erről, vagy pedig ilyen együtt, mint egy fórum beszélgetés, ezekre a dolgokra, amiket az Ádámék elmondtak, reagálunk. Hát nem tudom, hogy kinek mi ez van kedve. Én fogok dönteni, csak azért mégiscsak, hogy egyáltalán nekem nagyon nehéz volt megszólalnom ezután a bizonyságtétel után. Egyrészt nagyon sok minden fölkavarodott bennem. Tehát mi most már nagyok a gyermekeink, tehát a legkisebb gyermekünk is, a feleségem szerint 15 éve, szerintem 16, de ez mindegy, ezen mindig, ezen már át tudunk lendülni. És eszembe jutott, amikor ilyen picik voltak, és hogy valóban egy ilyen vödör volt a fejemen, és tényleg csak mentem, csináltam a dolgokat egymás után, és hogy akkor nagyon sok olyan kis öröm és szépség mellett megy el az ember, mert úgy érzi, hogy túl van terhelve. Tehát nálunk az egy nagy-nagy vita volt, hogy kivesz tejet. Tehát mindenki úgy érezte, hogy a napja 100%-ig ki van tömve, és egy ilyen tejvásárlással ne akarja a másik szekálni, mert egyszerűen nem fér bele. Úgyhogy felkavarodtak bennem ezek az emlékek, és nagyon örülök, hogy így visszanézve azt tudjuk mondani, hogy tényleg az az Isten, Jézus Krisztus ad nekünk ehhez erőt, ad nekünk ehhez bölcsességet, mert elfogy a spúlniról a cérna, és úgy látjuk, hogy nagyon sokszor vesznénk azon össze, és nagyon sokszor fogy el a mi türelmünk. De hogyha tudunk valahol töltekezni, vagy hogyha bele tudunk abban nézni, újra és újra, hogy milyen is vagyok én, hát most azt várom a feleségemtől, hogy vegyen már le 2 hátizsákot a hátamról, és egy picit értse meg, hogy én milyen túlterhelt vagyok, hogy vajon el tudok-e arra gondolkodni, és volt egy nagyon jó kifejezés, amit abban a pillanatban elfelejtettem, de gyakorlatilag az volt a lényege, hogy a magam önzőségének nem adok elég teret, vagy ez a szeretet valami ilyesmi hangzott el, és hogy valóban, hogy látom-e a másikat ebben a helyzetben, vagy csak mindig csak magamat. Tehát mindig csak azt látom, hogy én milyen nyomorult és túlterhelt helyzetben vagyok, hogy tudom-e a másikat látni ezekben a helyzetekben. És én azt gondolom, hogy ez az a lehetőség, az imádság, amit tulajdonképpen azt tesz, hogy ott állunk egy hatalmas nagy probléma előtt, ekkora a probléma, itt vagyok én, és akkor imádkozom, és azt teszi az Isten, hogy a hatalmas problémát egy picit távolabb van. És már onnan fogom látni ezt a nagy problémát, az ott marad, csak én nem fogom akkorának látni, hanem az imádságban megmutatja azt, hogy reálisan mekkora ez a probléma, és nagyon sokszor túl fogunk látni ezen a problémán, és el tudjuk azt képzelni, hogy a probléma mögött is van élet. Tehát higgyétek el, hogy ez nem csak egy azért, mert templomban vagyunk, hanem ki remélem, hogy megtapasztalta az életébe, hogy az Isten belenyúl és segít, és az imádság valóban segít átvészelni ezeket a nehézségeket, amik így nagyon mókásak lehetnek, de azért összeszorul az ember szíve, mikor valaki őszintén beszél arról, hogy hogyan élte meg azt, hogy a feleségének a gyermekük az most fontosabb lett. És ezt szégyeljük elmondani, mert hát ilyet azért templomba elmondani, nem felszívta magát az Ádám, úgyhogy szeretnék gratulálni neki. Ezt szégyeljük elmondani, de belül ez az érzés van bennünk. Tehát nagyon sokszor ezt éljük meg, kihez menjünk, kinek mondjuk ezt, mert azt fogják mondani, hogy hát te nagyon szeretetlen vagy. És én meg vagyok rendülve, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ezt ilyen őszintén elmondták. Úgyhogy azt szeretném kérdezni, hogy van-e ehhez valami hozzáfűzni való, és akkor tudnánk tovább beszélgetni, vagy kibe mit mozdított meg, milyen emlékeket, vagy milyen kérdéseket. És aztán ezt nem beszéltük meg, de én most már bízom benne, hogy válaszolnak a kérdésekre, hogyha ezt ilyen őszintén ide merték tenni nekünk. Van valakinek valami hozzászólni valója? Nagyon jó, nekünk. Előbb családba tisztázzák, hogy mit lehet. Jaj, köszönjük szépen. Nagyon helyes. Szintén VHS-tól.
Én nem tudom, nem emlékszem. Aludtam, vagy aludni akartam. Tényleg, én azt gondolom, hogy arra gondol István bácsi, amikor tehát kezdett az űr látszani, és akkor nem mondták, a család nem segített, hogy akkor most gyerekek egy kicsit kapjátok össze magát. Jó. Tehát, hogy akkor még talán nem is éreztük azt ennyire, hogy segítségre, de például nagyszülői segítségre van szükségünk, hogy egy kicsit a gyerekek legyenek mással, és mert egyrészt nagyon mi feladatunknak éreztük, vagy én az én feladatomnak éreztem, hogy a gyerekkel legyek. Másrészt meg úgy nem tudom valahogy, hát igen, nem, tehát hogy mi se tud, tehát hogy amikor mi erre rájöttünk, akkor utána már az Úristen elé is vittük, meg együtt is egyetértettünk, és ameddig meg csak úgy benne voltunk, addig meg nem igazán láttuk, hogy ezzel most gond van. Meg valahogy olyan természetes volt, hogy megszületik a gyerek, az első egy év az katasztrófa, vagy hogy nagyon nehéz, hogy biztos, hogy nagyon fárasztó, és nem voltunk tudatában abban, hogy mi van mögötte. Csak az, hogy ezt tudtuk, hogy vállaltuk, tudtuk, hogy nehéz lesz, és túl leszünk rajta. De hogy nem kezdtük el boncolgatni, hogy akkor most mi van, vagy hogy mi lehetne másképp, vagy hogy lehetne ezt jobban csinálni.
Igen, nekem is ez jutott eszembe, hogy hát mi is először csináltuk. Tehát, hogy ez röptébe kellett a tapasztalatot megszerezni. És magam részéről én én még mindig tanulom, és valószínűleg még elég sokáig fogom tanulni azt, hogy a férfi már pedig vezet, és ő megy előre. És már próbálok mindig egy ajtónál előre menni, hogy én kapjam az első pofont, de sokszor nem akarok én annyira beleszaladni abba a pofonba, szépen lassan haladjunk, aztán ha jön a helyzet, akkor megoldjuk. És akkor meg főleg nem volt bennem ilyen, hogy előre menni és keresni, hogy neki mi a nehéz. Most már ez a természetes nekem, hogy amiben tudok, segítek otthon, és tényleg azért küzdök, hogy mennél több időnk legyen közösen, de még mindig nem szaladok előre, hogy folyamatosan egyeztessek a nagyszülőkkel, hogy mikor tudjátok átvenni őket, hanem inkább Gyöngyi egyeztet. Tehát igen, szóval ez nekem még mindig nehéz, akkor se volt, akkor meg főleg nem tudtam ezt még.
Még valahogy nem azon a köztudat, hogy egy gyerekkel még úgy el van az ember, meg talán kettővel, de három az már tényleg sok. Tehát, hogy valahogy mi is úgy kezdtünk el ehhez állni, hogy ha már annyian vagy, tehát többen vannak a gyerekek, mint mi, akkor már tényleg kell még ember. És ezt a nagyszülők is jobban érezték, és akkor valahogy ez így kialakult az Úristen kegyelméből nyilván ez is, hogy ők meg hajlandóak jönni, és hajlandóak segíteni, és az unokák is jól el vannak.
Köszönjük István a kérdést. Más valaki? Igen. A fületlen bögréd? Hát tessék.
Tudnék, a kedves atyám fia beszélt a mosogatásról, a házi teendőkről. Hát ez a vers, ez pont ilyesmiről szól. Ismeretlen szerzőtől Turmezei Erzsébet fordítása. A fületlen bögre. Ma este elmosogattam éppen 8-ra, és ahogy bögréket rakosgattam fel a polcra, 2 volt fületlen, de különben szépek, pontosan olyanok, mint a többi épek. Csak a fületlen részt hátulra kell tenni, nem kell azt a kis hibát úgy szemügyre venni. Most jut az eszembe több fele barátom, ha képletesen fületlennek látom. Úgy teszem el őket életem polcára, hogy ne lássak többet arra a hibára. Mert csak akkor teszel engem az Isten a mennyei polcra, kegyelmes szemmel, ahogy én rakolgatom a fületlen bögréket itt a polcra.
Valaki még az amatőr színjátszók körből esetleg egy verssel. Jó. Elengedhetem őket?
Tessék.
Még egyetlen egy kérdést szeretnék így föltenni, amíg együtt vagyunk, ami valószínűleg szokatlan, és nem is tudom, hogy mennyire lesztek erre nyitottak. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezzel a mai nappal kapcsolatban, hogy egy kis visszajelzést kapjanak a szervezők, hogy amik itt elhangzottak, ami előadás, ez a bizonyságtétel, hogy egy-egy mondatban valaki merni azt vállalni, hogy mit visz haza erről a mai csendes napról. Hogy ennyi bátorság van bennünk? Gyuri, a mikrofont kérnénk szépen. Kinek adhatja oda a mikrofont? Itt elől köszönjük szépen. Annyi technikai dolgot szeretnék elmondani, hogy ha bekapcsoljuk a mikrofont, akkor a kettő lehet, hogy összegerjed, tehát hogy akkor már csak abba fogunk tudni majd beszélni. Úgyhogy én hátrébb lépek, és akkor ez a mikrofon, ez kikapcsolódik, Gyuri? Ez ki lesz kapcsolva, és csak abba tudunk beszélni, jó? És kézfeltartással, aki szeretne utána beszélni, én leszek a mikrofonvívő.
Csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon hálás vagyok, hogy láttam egy házaspárt, akik három gyereket fölneveltek Isten segítségével. És ez most is jó rájuk nézni, és itt vannak. Amikor én két gyerekem megszületett, egy istentelen házasságban egy szörnyű nyomorúság volt. És szinte elszorul a szívem, hogy akkor én még nem hallottam az Úr Jézusról. És hogy mennyire hálásak lehetnek azok, akik már az Úr Jézusnak a segítsége után kapcsolódnak házassággá, vállalnak gyereket. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon hálásan köszönöm, hogy láthattunk valóságosan egy ilyen példát, és bárki, aki még nem ismeri őt, ezt megkaphatja. Köszönöm.
Először az önkéntesség, utána a kijelölés. Viszem.
Én még azt tenném ehhez hozzá, amit Gábor most az előbb elmondott, hogy az nagyon hangsúlyosnak tartottam Ádámék elmondásából, hogyha bármilyen konfliktus helyzet vagy nehézség adódott, hogy együttes akarattal és Isten elé tudták vinni, és így megtapasztalhatták a segítséget, és hogy minden így rendeződhet, csak hogyha Isten elé le tudjuk tenni, és ő előtte leborulni.
Valaki még szeretne valamit? Igen, egy rutinos.
Nekem nagyon sokat adott az OT-nek az előadása, és azon gondolkoztam, hogy óriási dolog, hogyha hívő közösségekben is kimondásra kerülnek olyan dolgok, amit szeretünk nem annyira gyakran feszegetni, és megmerünk fogalmazni érzéseket és kapcsolatokban, megvalósuló vagy meg nem valósuló hiányokat. Én nekik is mondtam, hogy óriási dolog, amit hoztak. És azon gondolkoztam, hogy Ádáméknak a korosztálya nagyon nehéz helyzetben van, mert a mai fiatal 30-as korosztály minden szempontból támadás alatt van. Talán még ők az utolsók, akik normális mintákat kaptak, de már 10 éves koruktól rájuk zúdult minden, ami a 20-21. Századnak a határán zúdul az emberre. És azon kaptam magam, hogy gondolgatom tovább, amiről itt szó volt, és jó nagy csomagot kaptam. Köszönöm szépen a szervezést. És köszönjük. Én még hoztam 3 gyerkőcöt, akik ma egész nap el voltak foglalva, és nagyon köszönöm, hogy volt gyerek vigyázó szolgálat is. És ők nagyon lelkesen jöttek, és szerintem haza se akarnak menni. Nagyon jól érezték magukat, amit így el tudtam csípni. Köszönöm, hogy sok fiatalt ide lehetett hozni azzal a felkiáltásra, hogy jönnek kis korosztályba tartozó csapatok, akiknek a szülei azért tudnak itt lenni, mert ők itt vannak. Köszönöm szépen a szervezést!
Köszönjük! Zsuzsi? Ő van a legmesszebb, csak azért jutott eszembe. Hát akkor nagyon szépen köszönjük. Gyuri, vissza lehet adni ezt a mikrofon? Jó. Hát nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik rászánták ezt a napot, és eljöttek a mai csendesetünkre. Bocsánat, csendes napunkra. Nekem egy örökké valóságnak tűnt. Még egyetlen egy tisztem van, hogy a Biblia és Család című lapot bemutassam, és ajánljam mindenkinek jó szívvel. Ebben elsősorban olyan cikkek jelennek meg, amik kifejezetten a családdal, gyerekneveléssel kapcsolatban írottak, neves előadók írnak benne. Úgyhogy ezt tényleg jó szívvel ajánljuk, ott hátul a polcnál meg lehet vásárolni, illetve úgy tudom, hogy egy régebbi számot pedig mindenki elvihet ajándékba, az ott volt az asztalon, hogy bejöttünk. Úgyhogy nincs más hátra, mint hogy akkor még egy éneket eléneklünk, utána egy közös imádság, és akkor a mai csendes napunknak vége lesz. A záró ének ez legyen a hűséged. Végtelen? Hűséged végtelen. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te azt ígérted, ha ketten vagy hárman összegyűlnek a te nevedben, te ott leszel szent lelked által. Köszönjük azt is, hogy megtapasztalhattuk azt, hogy a te jelenlétedben mennyire őszintén és mennyire bátran beszélhetünk. Köszönjük azt, hogy valóban megtapasztalhattuk azt, hogy az igazság fölszabadít, és hogy nem kell takargatnunk magunkat, hanem a te jelenlétedben kimondhatjuk azt, amit érzünk, kimondhatjuk azt, amit gondoltunk. Köszönjük, hogy mindazok ellenére, hogy néha bennünket vádol is a lelkiismeret, te nagyobb és hatalmasabb vagy annál, és segítesz minket valóban abban, hogy beléd kapaszkodva felmerjük vállalni, hogy milyenek vagyunk, hogy elmerjük mondani, hogy megszabadítasz minket attól a kényszertől, hogy meg akarjunk felelni valaminek, amit talán nem is tudunk megfogalmazni, és felszabadítasz minket arra, hogy őszinték legyünk. Köszönjük, ha ezt már megtapasztalhattuk az életünkben, hogy nem kell tovább takargatni dolgokat, hogy kimondhatjuk, hogy a te jelenlétedben valóban megszabadulunk azoktól a berögzülésektől, hogy ezt vagy azt nem szabad tennünk. Nagyon szépen köszönjük azt, hogy mindannyiunk bűnért, akik ezt elfogadják, te meghaltál a kereszten. Köszönjük, hogy ez lehet az újrakezdés alapja. Megvalljuk őszintén, olyan sokszor elesünk, olyan sokszor hibázunk, olyan sokszor kétségünk van azzal kapcsolatban, hogy jól csináljuk-e a dolgokat. De köszönjük azt, hogy te fáradhatatlanul tanítasz minket, hogy fáradhatatlanul elénk éled azt, hogy milyen voltál, amikor itt voltál a Földön, hogy ez leíratott az evangéliumban, és valóban ebből újra és újra tanulhatunk, és újra rád nézhetünk. Köszönjük, hogyha személyes kapcsolatunk lesz, van veled, köszönjük, hogyha megérthetjük, hogy te mit üzensz számunkra, és valóban rámerjük erre bízni az életünket. Így köszönjük neked Ádámék életét, akik kérdeztek és válaszoltál, akiknek segítettél biztos alapokra helyezni az életüket. És köszönjük azt is, hogy láthatjuk, hogy ebből még lesznek gondok, ebből még támadnak viták, ebből még támadnak háborúságok, de köszönjük, hogy láthatjuk azt, hogy te nem engedsz el minket, hanem fogod a kezünket. Ha újra és újra visszamegyünk hozzád, újra és újra kezdhetjük. Köszönjük a megbocsátást, amit tőled tanulhattunk, és köszönjük a megbocsátásból eredő újrakezdés lehetőségét. Legyen ezért dicső a te neved, örökkön örökké. Amen. Áldás békességet, jó utat hazafelé.